tájék, a fekete erdők, a folyók vonala, mint a közelebb jött volna az ablakhoz. Fekete vidék, a vár oldaláról lenézve szeszélyes formájú mészkősziklák szaggatták meg a szőlőhegy szelidebb lejtéseit. Az ember, aki ott állt az ablak mellett, s két karját nekitámasztotta a keresztbe futó töltyfa deszkáknak, megfordult. A fény szembe kapta, s a hatalmas, izmos arcot beborító vöröse szakára ráesett a nap. A szakáll lángolt, valami félelmes és mégis szép volt ebben a férfiban, akinek vonásai nem voltak finoman kovácsoltak, mintha óriás kovács pörölyözte volna ki az idők méhében. Az arc nem volt szép, de majdnem felséges, s Teodóra, aki császárok között élt Bizáncban, maga előtt látta a Szent Palotában a világot, megtorpant a fejedelmi alaktól, mely egyszerű dalmatikájában minden külső dekórum nélkül kisugározta magából fejedelmi fajtájának mágikus erejét. Frigyes hatalmasnak, óriásnak tetszett, ha ült. Állva kisebb volt, nem ért el Mánuel magasságáig, mozdulatai nélkülözték azt az ösztönös, gyönyörű hajlékonyságot, mely Hellén nagyurak skeleti fejedelmek közös ismertetőjegye. Tölgy volt Frigyes, a németek királya, s Róma császára, merev, nehéz törzs, mely mozdulataiba belevitt erőt, kevés színe volt, nem voltak hajlásai, nem értette az árnyalatok muzsikáját, talán nem voltak finom, alig észrevehető átmenetei. A császár, akit az itáliaiak Barbarosszának emlegettek, erős volt, hatalmas, tagba szakadt. Színeit nem változtatta, haragja valódi harag volt, s beszéde fejedelmi kinyilatkoztatás. Ám most ott állt békésen és egyszerűen az apátság nagy termének benyílójában, lenézett a szelid osztrák vidékre, melyet bevont csodálatos színeivel az ősz. Így hallgatta Teodórát. Az asszony szólt hozzá, latinul beszélt, lágyan, szelíden, utolérhetetlen kádenciával, melyel a bíborban születettek beszélték Róma ősi nyelvét, kissé énekelves, önkényes hangsúllyal, valami cinkos beavatottsággal, mintha ez csak az ő nyelvük lenne. Mesterien beszélték, de hanyagul. Laza mondatban szertelenül táncoltak a szintaxis könnyen oldódó elemei, hogy megint egybekerüljenek, s ha úgy tetszett, görögös fordulatokkal cserélte fel az idők egyezésének szabályait. Játszott a nyelvvel, mintha mindez fölényes életforma lenne, melynek szépségét csak ők érezhetik. Sohasem szokta meg a teuton latin keménységét, a merev kádenciát, a kész fordulatokat, melyeket papok adnak át papoknak, s a világiak is tőlük tanulják meg. Így beszélt Teodóra, aki itt állt hercegnői köpenyében, aranybrokáttal díszített palástban, mint ahogy a nyugati birodalom hercegasszonyai megjelenhetnek legfőbb hűbéruruk a császár előtt, fején nyitott aranyabroncsot viselt, alatta ezüstösen derengett az egykor holló fekete haj. Még mindig csodálatosan szép volt. Bizánci maradt, a nehéz gótikus ruha alig mutatta testének vonalait, s mégis a mozdulat gráciáját nem tudta elfedni a fémszálas szövet, mely szoborrá merevítette. Állt a császár előtt kissé hajlott tartással, mintha mindig hajlandó lenne arra, hogy meghajlítsa előtte térdét, ám mégsem alázkodik egészen, mert hiszen birodalmi herceg felesége, s ezen felül valahol egy másik világban atya bíborban született. S ha messze is van ez a másik impérium, él azért, létezik, hatalmas, s ő Teodóra most is még mindig minden lélegzetével ennek a másik birodalomnak, Mánuel birodalmának hűségén marad. Most találkoztak először szemtől szembe. A császár habozott, amikor Bécs hercegnője kérte a kihallgatást. Félt tőle, babonák vették körül Teodóra figuráját, úgy mondták, nem tiszta liliomként került Henrik palotájába, valaha varázsló volt, mágikus erők szolgálnak neki. Sok mindent beszéltek róla, különösen a szerzetesek. Barbarossa nem félt a varástól. Maga is varázsról lehetett volna, oly szörnyű erőket érzett önmagában. Lelkének háborgásai jobban nyugtalanították, mint minden meghirdetett mágia. Egyszerre egy mozdulattal megfordult, közel jött az asszonyhoz. Mellén összekulcsolta kezét, lehajlott kissé, mert Teodóra alacsonyabb volt nála, lehajlott, hogy elkapja a szemét. Asszonyom és húgom, te rokonunknak Mánuel úrnak szavával jössz hozzám. Titkos szavával, mert mindezt nem erősítik meg a követek. Hiszek neked, hogy nincs rész szabad s az ő szándéka között. Mánuel szavaival mondott, hogy ő újból egybe akarja forrasztani a két birodalmat. Hiszek neked, amikor mondod, hogy nincs benne más szándék, csak a béke s az egyetértés szándéka. Szépen beszélsz. De én hozzám az itáliai kancelláriák öntik a leveleiket. Tudod-e, asszony húgom, hogy bátyádnak, Mánuelnek pénzén lázadnak fel ellenem a lombard városok? Milánó kezes bárányként, szűkülő kutyaként jönne elébem, ha Nápolyból s Ancónából nem szivárognának oda a bizánci aranyak. Ahová érek, ott felkelés van. Ha egy prelátus megtagadja az investitúrát, ha félreverik a harangokat hadnagyaim előtt, s beszakasztják a helytartó fejét, jön a hír. Mindez görög követek munkája, akik pénzt szórtak szét a városban. Felséget tudja, sok a kósza hír. Bizánc bőkezű, mindenütt barátokat keres. Hajós gazdák lehetnek a város lakói között, akik portékát visznek az aranyszarba, onnan hozzák a bizánci aranyakat. Mindenre készen áll az agrumentumod. Tudom, te mindenről nem tehetsz. De miért ölelje meg Mánuel urat, ha nincs meg benne a szándék, hogy segítse a keresztény világ egységét? Pártjára kell a letett Sándornak, aki még mindig pápának hívja magát. S miért lázítja szüntelenül a keleti német fejedelmeket? Azt hiszed, nem tudom, hogy emberei ellenem bújtogatják a szászokat? Szövetségre lépő a szicíliai normanokkal is, csak azért, mert Vilmos ellenségem. Itáliáról is kell veled beszélnem. Talán bizony azért, mert IV. Henrik óta egyetlen császár sem kérte az adót a lombard városoktól. Most Milánónak és Páviának meg kell tagadnia nem csak az esküt, de az aranyakat is. Szavunkat már semmibe sem veszik a püspök választáson, nem küldik el a megígért zsoldosokat sem. Ki biztatta őket erre? Ki biztatja Velencét arra, hogy gályáival portyázzék a tengeren, s rácsapjon minden hajóra, mely a mi birodalmunk kikötőibe visz portékát? Azt hiszed, nem ismerem fel mindenütt Mánuel Ézsau kezét? És te most jössz hozzám, és kéred, öleljem át. Egy ország van közöttetek, nem ölelheted át. Értem üzenetét. Így mondja. Legyünk mindenütt ellenségek, amire megütköznek az érdekeink. Harcoljunk délen, Itáliában, a tengereken is. De a magyarokat ketten szorongossuk. Ő ellenük kínál Frigyet Mánuel? Gyarló asszony vagyok. Csak azt mondom, amit elleshettem a férfiak beszédéből. Mánuel nagyon keveset kér. Nem szeretné, ha segítenéd a magyarokat. Ne érezzék nagyon biztosnak a nyugati limeszt. Mi haszna lenne belőle? Követeinek így súlyosabb lenne a szava Esztergomban. Nem jönnének vissza üres kézzel, valahányszor az örökséget kérik, mely az ország szava szerint megilleti Béla herceget. Úgy gondolod, hogy örvendünk, ha Dalmáciából és a szerémségből görög papok hangját hajtja felénk a szél? Azt hiszed, erre vágyunk? A Kirie Eleizora, mely egyre nyugatabbra tör föl a Duna tájékain. Kedvedre lenne, uram, ha István egyszerre ellened lázítaná a cseh, a lengyel és az orosz hercegeket, mert szövetségét már megújította a franciákkal s a normanokkal. Korrád császár bízott Mánuelben. Tört testtel jött vissza Konstantinápoly alól. Én nem kötök Mánuellel Frigyet. Én vagyok a birodalom. Ha a görögök királya hódolni akar, jöjjön el Rómába, ott vegye át kezemből a koronát. Ezzel a szóval nem mehetek Bizáncba. Milyen szóval mehetnél? Nagy uram, könyörgöm, védj erőt lelked indulatán. Itt Krisztus igaz egyházának diadalára kell gondolnod. Bizánc csak látszólag gyenge, de Isten őrzi, a kupolákat angyalok tartják, földi erők nem törhetik be kapuját. Mánuel látod, békét kínál. Békét a lombard földeken, a norman királyok ellenében, békét Dalmáciában, a Szentföldön, baráti egyetértést, ha a magyar regnumra kerül a sor. Olyan a hangod, mintha görög logotéta beszélne, akiből gyermekkorában kilopták a férfi erőt. Vajon birodalmam hercegének asszonya vagy-e? Lázadsz ellenem, nem hajtod meg előttem fejed, hogyan bízak te benned, Teodóra asszonyom? Miért bízom benned annyira, hogy elküldjelek követségbe, miként uradat Henriket? Könyörgöm, nagy uram, küldj el engem is. Ismerem Bizáncot, s azokat, akik igazgatják a kancelláriát. Mánuel már nem fiatal, teste szívós, de fél század van a vállán. Ha megtér atyáihoz, mindez késő lesz. A bölcs, messze tekintő Mánuel helyett konok fiatal fiú ül majd a trónra. Az ő szava Pannonia birodalmának szava lesz. Mondom neked, császár, ha nem békélsz most Mánuellel, holnap olyan birodalom fog veled szemben szállni, mely nagyobb, hatalmasabb mindannál, mint amit valaha bírtak a római imperátorok. Béla szavára figyelnek majd Esztergomtól Antiochiáig a katafraktárius csapatok. A szó száraz volt, szenvedélyes, fenyegető. A császár visszafordult az ablaktól. Asszony szó elengedte az áradatot, a tajték tombol, szétrombol mindent maga előtt. A szó ott kerengett az alacsony, bolthajtásos szobában. Ha nem békélsz a jámbor Mánuellel, jő Béla, akinek a Dunától az Eufráteszig hangzik a szava. Ki mert volna vele valaha így, ilyen fenyegetően beszélni valamiről, ami távol van még, ott rejlik a jövő csillagképeiben. Nézi arcát, látja a festéket rajta, ez szokatlan, szemérmetlen díszt a nyugati impériumban. Érzi illatát, mely fátyolként úszik mögötte, mint a hír, hogy varázsolni tud. Nézi a szemét. A szem tiszta, könnyek úsznak rajta. Emberi és nagyon szelíd. Ha uraddal mennél követségbe, kivezetné házad, kitörődnék a gyermekeiddel. Megengedett hát mégis, hogy elmenjek Henrikkel? Vele mehetsz. Mánuel szavával jöttél. Vidd vissza a válaszom. Mi lesz a válasz? S mit kívánsz, uram? Mikor induljunk? Törvénynapra összejönnek Worms-ba a rendek. Meghallgatom a fejedelmek, nemesek és városok szavát. Utána az itáliai bárókat és városokat. Még egyszer beszélek veled, mert te viszed a görögök királyához a válaszom. Ha az Úr is úgy akarja, három holttölte után indulhattok.